Ez itt a Krízisek és Pofonok podcast, egy műsor krízisekről, kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és akivel beszélgetek, Antalfi Péter történész. Még egy picit gondolkozunk azon, hogy például a katolikus egyház, aki számtalan szentet tart nyilván, és mind a mai napig keletkeznek újabbak és újabbak, a szentek életének a feldolgozása, ezek a szent történetek hogyan születnek, és mit akarnak alátámasztani, hangsúlyozni?
Nagyon érdekes az a korszak, ami egy átmeneti korszak, ma késő antikvitásnak hívjuk pár évtizede, hogy az emberek így is tanulják, van ókor, középkor, és ezek mintha egymásra tehető, teljesen homogén színű legó kockák lennének. Sárga után jön a kék, pont. A történelem nem ilyen, rengeteg az átmeneti kor, rengeteg a párhuzamos folyamat, párhuzamos emlék, párhuzamos struktúra, és van egyik ilyen átmeneti korszak, ez a késő antikvitás, mondjuk a 3. századtól 7. századig. Róma utolsó néhány, Bizánc első néhány évszázada. Ekkor lesz a kereszténység nem üldözött, hanem először tolerált majd államvallás. Ami nekünk érdekes, hogy meg kell teremteni előbb-utóbb a keresztény történetírást, mert ilyen alapvetően nincsen. Ugye gyakorlatilag a Jézust követőknek élő emlékeik vannak Jézusról, az nem történetírás, az élő emlékezetről van szó az első egy-két generációban, és várják a hamarosan bekövetkező világ végét. Amikor ez nagyon nem jön, akkor 400 körül mondja ki Szent Ágoston, hogy ez nem is fog egy hamar bekövetkezni, úgyhogy át kéne állni egy másfajta gondolkodásmódra. Most kisarkítom, természetesen Szent Ágoston többet mondott. De ami nagyon fontos, hogy át kell állni egyfajta keresztény történetírásra, meg kell írni a saját történetet. Ez nincsen, és erre nem alkalmas a római típusú történetírás feltétlenül. Olvassák, használják, de valahogy máshogy kéne megírni, mint a pogány történetírók. Ugye maga a pogány szó is egy manipuláció, mert a pogány rengeteg kultúra, rengeteg stílus, rengeteg művészet összemosása egyébként, de a pogányban benne van a dél-itáliai rómaitól kezdve a az egyiptomiig és a germánig mindenki hát náluk.
Picit, mint a barbár, ugye mindenki, akit pontosan nem ismerünk.
Igen, pontosan. És ezeket néha ugye fel is cseréljük azóta, itt a modern korban. Tehát meg kell alkotni. Először ezek maguk az evangéliumok lesznek, mert ugye Jézus történetét valahogy át kell adni azoknak a generációknak, akik nem ismerik. A Biblia tudomány és az Új Szövetség tudomány be is azonosította, hogy ezek hogy készülnek, egészen a 70-es, 80-as, 90-es években időszámításunk szerint hogyan készülnek el ezek. De egészen a 300-as évekig kell várni, hogy egy Eusebius írjon egy első egyház történetet. Tehát az első keresztény történeti munka önmagáról szól. Benne van annak a traumák, mondjuk a rómaiakkal szemben az üldöztetés, de gyakorlatilag úgy tudják megírni, hogy ez más legyen. Pogányoké, hogy a saját szentek traumáin és hitvallásán és azoknak a tanúságtételén, ez a martírium, vagy a tanúságtétel, és ezek ugye nagyrészt mártír szentek. És ehhez új identitást kell alkotni. Itt nem igaz az, ezt Peter Brown mutatta be, hogy a szent kultusz az olyan, mintha a pogányságot kicsit átmenteném a katolicizmusban, mert ilyen vádak a modern korba érték a katolikus irányt, hogy igazából ez pogány, hát nézzek hány szent, mennyi jelképpel, hát ez hol van itt az egyistenhit. Nagyon fontos, hogy tök máshogy szerveződik, teljesen máshogy. Egyértelműen kisajátítanak persze pogány kultusz helyeket, lerombolják, átépítik, ugyanazokat a köveket használják föl. Konkrétan a pogány templomot átalakítanak keresztény templommá. Egy Aszklépiosz gyógyítóisten kultusz helyet átalakítják Szent Zenóbius és Zenóbia gyógyítóistenévé, majd ott Szent Kozma és Damián szintén gyógyítóistenek temploma és zarándok helye lesz a Kis-Ázsiában. Ilyeneket meg tudunk fogni, de ez egy krisztianizáció, ez egy átalakítás, nem a pogányság átmentése. Ami nagyon fontos, hogy máshogy működik, itt teljes közösséget szerveznek új történetekkel, a közös szent eredete és annak a halála lesz a közös történelem, és ott, ahol az erekéi megvannak, azon lesz az oltár, és azon lesz az első keresztény templom, tehát rituál. Mondtam, hogy ritualizálni kell a történelmet, hogy a közönség értse. Nem történeti szakmunkákat nyomunk mindenki agyába, hanem egy rituális történetben eljátsszuk. És a közös szent ünnepek lesznek. Az egyháznak körülbelül 1100-as években kezd elege lenni abból, hogy minden bokorban nő egy szent, ha mindenki akar magának, és elkezdik központosítani, akkor indulnak a római szent avatási eljárások és perek, amikor az egyházak már az érett középkorban sokszor az elég erősnek gondolja, hogy ezt központosítja. Az megint egy manipuláció, mert innentől kezdve, ha egy a rendszer, akkor egyféleképpen kell megfelelni, és akkor a szent életrajzok is, mert ugye mindig egy hagiografikus miatt a szent életrajzát és csodatételeinek jegyzikét, ezeket a mirákulumokat, ezeket úgy kell megírni, hogy Rómában elfogadják. Hogy ezek is homogenizálódnak. Manipulálni kell a szenttel kapcsolatos emlékanyagot, hogy Rómának is jó legyen például. Innentől kezdve kialak egy új történetírás, szentek, egyházalapítások, csodajegyzékek, és mindenki tudja, hogy hogyan kellenek megfelelni. Akik ebben nem fognak majd könnyen beleférni, azok a női szentek lesznek.
Olyan, mint egy modernkori pályázatírás, akkor tulajdonképpen, hogy érdemes nagyon hasonlóan megfogalmazni, mert amire egyszer már adtak, arra talán újra adni fognak. Nők esetében azt gondolom, hogy inkább a boszorkányperek voltak talán előbb nem tudom, kronológiaig előbbe, mutatott közben, hogy nem, de akkor hogy is van ez a női szentekkel, meg a boszorkányokkal?
Egyébként a boszorkányságnak a modern médiában való bemutatás, az egy tipikus manipulált történelem. Mindenki azt hiszi, hogy sötét középkor. Nem? Tehát a boszorkányság ez nem volt egy tömegesen üldözött, égetett dolog a középkorban, egy-egy elvétett esetről tudunk. És viszont a női szentség az előretör Assisi Szent Ferenc után, itt most nem a mártírnői szentekről van szó, például Alexandri Szent Katalinról, tehát megvannak a kora kereszténységnek a mártírnői szentjei, hanem elindul a misztikus szenteknek az új típusa a 12-13. Századtól, akiknek nem halálukban lesznek hitük saját szobrai és tanúságtevői, hanem életükben van annak spirituális élmények, amik arra mutatnak, hogy nekik szent kapcsolatuk van Krisztussal. Így alakul ki a nőknek az a kategóriája, hogy ők ugye Krisztus mennyasszonyai. Ezeknek nagyon jó ábrázolásai vannak meg a Szépművészeti Múzeumban is. Meg minden ilyen korabeli gótikus reneszánsz alkotásokon több korszak ezeket nagyon szereti. Ami érdekes, hogy amint kialakul az a típus, van ez a lehetőség, hogy valakinek életében misztikus tapasztalata legyen, Assisi Szent Ferenc példáján konkrétan, aki egy alter Krisztus, aki lelkileg olyan, de megkapja a stigmákat, ezt szeretik ábrázolni később a barokk festészetben is. A kiderülő nők erre érzékenyebbek, több lesz az ilyen misztikus női szent. Ezek a csodatevő, életükben csodatevő misztikus női szentek között ott vannak az árpádháziak is, tehát a türingei árpádházi Szent Erzsébet, Szent Margitunk, aki a középkor folyamán még csak boldog, ugye, tele vagyunk ilyenekkel, és egy idő után az 1300-es évekre az egyház egy kicsit megunja ezt, hogy nem igaz, hogy minden bokorban van egy női szente. Tehát gyakorlatilag Krisztusnak nem lehet több ezer fős háreme, ezt természetesen férfi papok mondják ki. Tehát, hogy egy igazságot tegyünk, Szienai Szent Katalin, aki egyértelműen a katolikus egyház egyik fontos szentje, őt már vegzálják és vizsgálják egyébként. De, és ezek a női szentek ráadásul politikailag aktívak, aktív politikai levelezést folytatnak, beleszólnak egyházi ügyekbe, egyház szakadást, azt szidják természetesen, hogy tessék szépen lenni újra összebútorozni. És a 15. században tartunk ott, hogy ez a fajta nők elleni férfi kritika, ugye manipulálják az egészet, mondják azt, hogy jó, a nők érzékenyebbek a spirituális élményekre, de a nők hülyébbek, ezért ők becsaphatók, ezért ezek igazából ördögi látomások. Tehát egy ilyen döcögös logikával érvelnek, és közben egyre többet veszik észre a népi mitológiában jelenlévő helyi kis boszorkány kultuszokat, rontásokat, ezek nem közös kultuszok, ezek nem valami veszélyes boszorkány szombatok, a boszorkány szombatot ekkor találják ki. Tehát a boszorkány szombat egy ilyen manipulált történelem, vagyis veszik az ókori emlékeket, hogy mit csinálnak a nők, veszik azt, hogy a falusi szinten tényleg van olyan, aki káromkodik, átkozgat, megért a gyógyhüvekhez, aki gyógyítani tud, rontani is tud, ez a falusi logikát bevonják ebbe, meg vannak ezek az ördögi csalatkozások, és ebből összegyúrnak a 15. század folyamán egy ilyen boszorkány szombat mitológiát, és mi azt hiszük, az egész az középkori, de nem. Amikor a modern államok születnek és megszárdulnak, jönnek a modern abszolutizmusok, akkor üldözünk a legjobban boszorkányokat.
A népi mitológia, és Dávid király kapcsán mondtad, hogy fiatal korában bandázott. A szentek után beszéljünk most azokról a népi hősökről, mint Robin Hood, vagy nálunk, nem tudom, összevonható-e Rózsa Sándorral, Rőzse Söndörrel, hogy ugye ezek a nép ajkán születő mitológiai hősök, akikről ugye tudjuk, hogy nem pont úgy, vagy nem pont azt, vagy nem annyira közérdekből tették, amit tettek.
Már ha tudjuk. Azért nem vonnám össze azonnal Rózsa Sándorral, már a irodalmi és kulturális szerepük tényleg ugyanaz gyakorlatilag. Ez a mindenféle hatalmasok, gazdagok és korruptak, és mindenki ellen való, mondjuk, hogy kulturális biztonsági szelep az, hogy ő legalább jól megmondta nekik, vagy jól oda pörkölt, hogy hasonlók. Tehát van egyfajta ilyen, mondjuk, hogy társadalom lélektani szerepe, de Rózsa Sándor konkrétan megvan, mint valós személy. Robin Hood-a problémáink vannak. Tehát az, hogy valóban Robin, valóban Hood, őt néha Robin Hood-nak hívják még korabeli írásra, és nagyon fontos, hogy a legtöbb szöveg róla a 15. századi. Tehát ő ugye a modern irodalom miatt, és a modern filmek miatt mindenki Richard királlyal hozza össze, aki 1180-as, 90-es évek, és keresztes hagyáratozik, és alig van otthon, ezt tudjuk. Most Richard király mindenhol egy ilyen Sean Connery-ként jelenik, meg ő is megjelenik ugye Richard királyként, tehát nagy őszhajú, daliás, nagy idős bölcs király, Richard király viszonylag fiatalon halt meg, tehát mindenhol igazából Dwayne The Rock Johnson-t kéne talán elképzelni Richard királyként, vagy hasonló méretű francia illetőt, tehát ennyi erővel Jean Reno is jobb Richard király, mint egy ilyen idős összakálló bármilyen alak. Ami nagyon fontos, hogy Richard király nem is szerepel az eredeti Robin Hood történetekben. A legkorábbi Robin Hood történeteink azok 14. századiak, 200 évvel igazán Robin Hood után, és ott csak egy-két barátja jelenik meg. Little John ott van, mint alvezér társ, akinek időnként saját bandája van, Tag barát és Marion később jelenik meg az egész Robin Hood történetekben, tehát itt a széleskörű irodalmi és történelmi manipuláció teljesen összecsúszik. Ma nekünk rengeteg fixa ideánk van. Robin Hood ijászkodik, lovag, kisemmizet, nemes, és Sherwoodi erdő, természetesen Nottinghami bíró és Richard király párt ide János herceg elleni, aki egy ős szemét. Ezeket itt tudjuk, és mindig van egy Moore mellette, természetesen ez hol Morgan Freeman, hol Jamie Foxx. De ezeknek nem találjuk meg semmilyen történelmi eredetét, tehát konkrétan a úgymond a Moore sidekicket, vagy ilyen társat, ezt egy 70-es évekbeli angol sorozat találja ki, és utána Morgan Freeman miatt ez egy evidens, de ez egy 20. századi manipulációja a Robin Hood történeteknek, és nem tudjuk, hogy Robin Hood volt-e már. Az lehet, hogy az ilyen nyári-májusi játékok, mint mondtam, ritualizálni kell a történelmet, és a rituálé ugyanúgy jobban hatott akkor, mint ma a mozifilmek, a közös élmény. És a májusi játékokban volt olyan, hogy Franciaországban jön egy Marion és Robin táncjáték, ami nem a nemesek ellen szól, az nem ilyen pünkösdi királyság. Tehát így kell üzenni, hogy van egy kinevezett pünkösdi király, itt egy május király és királynő, ez lesz a Robin és Marion, és ebben lehet májusban bohózkodni, megint egy ilyen népi ünnepet kell képzelni, és ez csúszik össze a Robin Hood történettel. Van egy-két alak, aki mintha Robin Hood lenne, de az nem Sherwoodi, nem Yorkshire-i egyébként, és onnan származik. Az egyik szerint egy human, tehát egy ilyen profi ijász katona, és egy másik szerint meg tényleg nemes, egyesek szerint már János király életében az ellene lázadók ott a Magna Carta környékén 13. században, tehát nem Richard király életében volt egy Robert valaki, lehet, hogy a Robert Betze neve, ilyen franciás a Robin. Több jelöltünk van, de az egyik bűnözői perben valaki azt említi, hogy ő egy olyan Robin Hood. Tehát lehet, hogy ez olyan, mint hogy valakinek a neve, úgy mint Casanovaim a spanyol egy köznév és nőcsábászt jelent, úgy mint Rózsa Sándor is gyakorlatilag ilyen rámondjuk emberekre. Rózsa Sándor Sobrioska ilyen közszájon forgó nevek lettek. Robin Hoodból is ez a erdei bűnöző, és ha belegondolunk, Robin Hood története nem annyira vidám, csak hogyha belegondolunk, hogy próbáljunk meg átlag emberként átkirándulni a Sherwoodi erdőn, úgyhogy mi nem Robin Hood bandájának részei vagyunk, valószínűleg kevésbé lenne poénos a történet.
Vagy itt a Dózsa György úton, vagy a Józsefvárosban. Itt a Krízisek és Pofonok podcastnak a vége felé járunk, Antalfi Péter történész a vendégem. Két témát még szeretnék röviden megemlíteni, hogy beleférjünk a tervezett műsoridőben. Az egyik az, és az előbb utalás is történt rá, a történetíróknak a megrendelésre való dolgozás szerepe. Harmadik Richard az egy, legalábbis a Shakespeare-i feldolgozás, amennyire tudom, az klasszikusan ilyen, de egyébként tehát milyen, amikor megrendelésre készül a történet, ha tudsz rá röviden válaszolni, és utána egy icipicit még a 20. századról és a 21-edekről is kellene beszélni.
Majdnem mindig megrendelésre készül, tehát olyan, hogy saját történetírói diskurzus, ez egy modern jelenség, természetesen. Van, ismerünk olyan történetírókat, akik maguktól írnak, de ott van Svetonius, aki a ókori római történetes Best magazinja, tehát csak kizárólag belső és pajzán értesüléseket ír a római történetírásként, viszont ott Hadrianus császárnak kellett megfelelnie, mint házi könyvtáros, tehát tudjuk, hogy ott még az ilyen szaftos részletekben is néha igazat mond. De gyakorlatilag mindig volt valamilyen, nem azt mondom, hogy politikai kurzus, mert valamikor csak meg akarnak felelni a közvéleménynek, vagy van egy szokás, hogy így írjuk a történelmet. Az ókorban a zsarnokok, tyrannok, szak első tagja mindig jó, másik tagja mindig anyagyilkos, nőerőszakoló idióta, és meg akar építeni az iszmoszi csatornát. Ezt nem tudjuk, hogy miért ilyen hübris. Tehát én istenek ellen való vétek. Tehát ez a fajta generális dolog, hogyha egy uralkodóról rosszat akarunk leírni, akkor mindenkorban megvan az a fajta téma, hogy letudjuk. Vagy istentelen, templomba törbe, vagy tehát ennek megvannak a középkori részei is, valamilyen bibliai rendellen való vétek. Az ókorban, ha nem azt írom le egy római császárról, vagy görög tulajdonosról, hogy rossz a gazdaságpolitikája, hanem az, hogy anyagyilkos, nőverő, erőszakoló nekrofil állat. Tehát lehet, hogy nem. És mondjuk Neróról sikerült ezeket remosni. Tehát Neró, aki nem Néró, mert az a napraforgóolaj, vagy valami hasonló. Tehát a Neróról egy csomó mindent lesikerült mostani, annak ellenére, hogy tényleg valószínűleg egy erőszakos állat volt. A Róma felgyújtását például. De hogy hogyan lehet a profi történetes megrendelésre manipulálható, mindig a történetírók általában az írástudó értelmiség volt, nem volt olyan főállási történetírói ritkán, és mindig volt valami, amit el akartak vele érni. Az nagyon ritkán merül föl, és ezért kell a modern történetírást megbecsülni, hogy kizárólag azért, mert ez egy modern tudomány, és önmagáért érdekes, és önmagáért jó, és nem kiszolgálni akarok valakit, egy politikai ideológiát, egy vallási kérdést, nem kiszolgálásról van szó, hanem az önmagában fejlődő történetíró diskurzusról, ez egy teljesen modern jelenség.
És akkor ez tulajdonképpen a záró blokk is lenne, legalábbis itt a Rádió Café 98-on, mert a podcaston még egy picit fogunk beszélgetni erről a témáról. Az a kérdésem, hogy a mostani, mondjuk így, hogy kurzus darabok, amik próbálják 56 szerepét bemutatni, vagy eszembe jutott például a Hídember film, tehát ezek a fajta szuperprodukciók is beleillenek-e ebbe a fajta társadalomkép formálásba tulajdonképpen. Most függetlenül a művészi értékeiktől, igazából csak a történelmi hűség részére kérdezve.
Itt a történelmi hűség általában sohasem kritérium, de szerencsére próbálják. Inkább azt látjuk, hogy ahhoz képest, hogy hogy csinálnak történelmi filmeket, mondjuk a néma filmek korában, vagy a filmgyártás korai időszakában, vagy hogy csináltak történelmi filmeket mondjuk a kommunizmus korában, ahhoz képest a teljesen életidegen mondatokat kellett kimondaniuk, ez néha még most is előfordul, egyre inkább, pontosan azért, mert az internet szétszedi ezeket a filmeket, egyre inkább fontos a történelmi hűség, és szeretnék egy jó példát mondani, nem pedig filmeket szidni. Tehát a Hídemberben próbáltak felhasználni korabeli díszleteket, jelmezeket, és bizonyos máshogy próbálták bemutatni Széchenyi, nem csak egy ikonként egyébként. Az, hogy most milyen film, az egy teljesen más dolog, de kifejezetten próbáltak. Kifejezetten kértek történész segítséget a Magyarországon forgatott Borzsák című sorozathoz, ami önmagában természetesen egy fikció rengeteg mindenben, de rengeteg mindenben igenis próbáltak nekem mondani, történész ismerős, aki oda ment és mondta, hogy ezt a jelmet most felejtsék el, mert nem így néz ki egy korabeli pápa, és ezeket megfogadták. Ott van a Ridley Scott féle Gladiátor, amit annyi kritika ért, de tényleg kínosan sok, hogy utána, amikor mondjuk a Mennyei Királyságot forgatta, akkor elővették egy igazi középkor történész Stephen Runcimannek a könyvét, aki rendesen idéz korabeli krónikákból, és a Jeruzsálem mostromát bemutató filmben, amellett, hogy van szerelmi szál, meg fikció, egy csomó minden, bizonyos dolgokban, egy az egyben, minthogyha felolvasnám a történeti forrást. Ez a Kármelhegyről hozott hóval kínálni a Hattini csata után legyőzött Lusignani Guidót, ez így konkrétan benne van a filmben. Ez igaz, hogy melyik részen omlik le a jeruzsálemi fal, és valóban egy ibeleni balián védte Jeruzsálemet, csak sokkal idősebb volt, mint Orlando Bloom, és valószínűleg nem volt annyira helyes, de hát ez egy, itt már bejön Hollywood, hogy kinek kell játszani a főszerepet. És nagyon fontos, hogy most például az utolsó párbajban konkrétan egy, ez ugye a legutóbbi középkori filmje a Ridley Scottnak, kifejezetten egy Jean Froissart nevű 14. századi középkori krónikás, aki szemtanúja volt ennek az egésznek, részletesen leírta, középkori forrást néha most már szó szerint használ akár Hollywood, akár a magyar filmgyártás, mert ugye ezeket a magyar történelmi regényírók is használják, és ami még egy érdekes, hogy most jött Paul Verhoevennek a nagyon sokat vitatott filmje, mondjuk ugye középkori elemi ösztönnek harangozták be, ez a Benedetta. Egy leszbikus apác az árdafőnöknő pere. Nekem ismerőseim is szitták a Facebookon előre, úgyhogy még nem látták. Egyébként hogy lehet ilyen egyház gyalázó művet? Szeretném mondani, hogy nem egyszerűen egy történeti forrást olvastak el, hanem a modern történetírói bestsellerek egyik híres tudományos könyvét, aminek az a cím, hogy Szemérmetlen cselekedetek, magyarul le van fordítva, egy Judith Brown történész talált egy peranyagot a 17. századi Itáliából, Toszkánában járunk, és ez az egész, ami alapján a Benedetta című film készül, persze innentől ez a manipulálva van és fikció, de észrevettek egy történész könyvét. De most, ha már ott tart a hollywoodi filmgyártás, vagy akár a magyar, európai, bármelyik, hogy már történészi könyveket olvasnak el, akkor lehet, hogy a folyamat nem is olyan rossz.
Ez egy nagyon jó végszó volt, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Akit picit bővebben érdekel a téma, még egy gondolatkört érintünk Péterrel majd az online podcaston, úgyhogy ott még ezt meg lehet hallgatni. De itt a Rádió Café 98-on elköszön a Krízisek és pofonok. Antalfi Péter történész volt a vendég, én pedig Böhm Kornél vagyok, viszont hallásra.